Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvében, annak a 19. fejezetében, az első verstől kezdve a következőképpen. Két hónappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága, és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Amen. Eddig Isten írott igéje. Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapon emlékezünk meg Jeruzsálemnek a Krisztus után 70-ben bekövetkezett pusztulására. Erre utalt, ezért énekeltük el a kezdő énekünket is. És ennek a pusztulásnak a megjövendőlését hallhattuk az oltár előtti evangéliumi igében, a vesztélybe rohanó nemzetét sírató Úr szavain keresztül. És ennek egyik előzménye hangzott fel most felénk a textusunkban. A mai vasárnaptól kezdve közel két hónapon keresztül ószövetségi igék fognak elénk kerülni a szószékről. Nagyon izgalmas mindig ezeket megvizsgálni, és meglátni azt, hogy az az Isten, aki Izrael népéhez szólt, az ő életükben cselekedett, jövendölt és ígért, miként jelenik meg ez az üzenet, amit a zsidó nép felé szólt, meg Jézus szavain keresztül aztán az Új Szövetségben, hogyan nyilatkoztatja ki Jézus azt az atyát, akit az Ószövetségből ismerünk, és hogy azok az igék, amelyek annó a zsidóságnak szóltak, milyen üzenetet hordozhatnak ma mi felénk. Kezdjünk is bele. A mai igénk Mózes második könyvének a közepéből szól felénk. Izrael népe már túl van az egyiptomi fogságon, átélték a 10 csapástól való védelmet, átélték a kivonulás izgalmát, már megtapasztalták a pusztában való vándorlás fárasztó voltát, annak nehézségeit, de ugyanakkor Istennek az ott is jelenlévő gondviselését, hiszen már átélték azt, amikor Mózes vizet fakasztott a sziklából az Úr szavára, amikor mennyből érkező fürjeket és mannát kaptak eledelül, vagy amikor a feltett kézű imádkozás hatására aztán és az Úr segítségével le tudták győzni a hatalmas Amálék sereget. Két hónapja vándorolnak már a pusztában. Várra arra, annak az ígéretnek a beteljesülésére, hogy beléphetnek az ígéret földjére, a tejjel mézzel folyó Kánaánba, ahol újra otthonra lelhetnek, ahol végre letelepedhetnek. De addig még azért jó sok mindenem fog kelleni keresztül menniük, hiszen tudjuk, hogy 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában. Érdekes, hogy a történet azonban nem itt folytatódik Mózes második könyvében tovább, hanem majd legközelebb újra Mózes negyedik könyvében olvashatunk csak, Izrael történetéről, a vándorlásuk történetéről. Kivéve egy történetet, ami még most található, vagy ebben a köztes szakaszban található meg, amit ilyen kis rejtvényként, feladatként, házi feladatként szeretnék is a gyülekezetnek feladni, hogy otthon tessék kikeresni, hogy melyik az a történet, ami a mostani ige szakaszunk és az előttünk álló hosszú szakaszban egy olyan beékelt történet, ami az eseményekre vonatkozik, és nem pedig a törvényeknek a leírása, hiszen Mózes második könyvének másik felében, illetve a Mózes harmadik könyvében főként erről olvashatunk, hogy az Isten hogyan adta a 10 parancsolatot, és milyen más törvényeket, előírásokat adott az Izrael népének. 2 évet fognak eltölteni a Sínai hegy lábánál, 2 év után fognak újra elindulni, útra kelni a pusztában. Jelenleg letáboroztak a Sínai hegyjel szemben. És ez a 19. fejezet ír arról, hogy miként kötött szövetséget Isten az ő népével, hogyan jutottak el a törvények adásáig. Azt láttuk, hogy Mózes elindult. Elindult a hegy felé. Ugyanis az ókori keleti, illetve az ószövetségi hagyományban a hegyek az istenségek lakó helyei voltak, illetve olyan helyek, ahol találkozni lehetett velük. És én már most ennél a pontnál már feltennék egy kérdést a testvérek felé, hogy vajon a mi életünkben, nekünk van-e elkülönített helyünk és időnk az Istennel való találkozásra? Mert az jó és szép, hogy hetente egyszer, vagy kinek hogy engedi az ideje, eljövünk ide a templomban, de most olyanra gondolok, amit a mindennapi életben tudunk gyakorolni. Amikor a mindennapokban tudunk egy kis időt eltölteni, és kiszakítani a mi teremtőnkkel való találkozásra, beszélgetésbe. Mert hogy ez is fontos, erre is időt kellene, hogy szánunk. Arra is, hogy mi megszólítsuk az Istent, de még inkább arra, hogy hagyunk neki csendet, helyet és időt, hogy ő tudjon megszólalni, megszólítani bennünket. Mert azért megszólítani mi őt, azért talán, ha nem is, nincs is úgy igazán elkülönített időnk, de azért szoktuk gyakorolni. Ha jövünk, megyünk, gyorsan segítséget kérünk, ja Istenem, segíts találni parkolóhelyet. Én például rendszeresen ezért szoktam útközben imádkozni, de számtalan más dolog is lehet, amivel úgy septiben megszólítjuk az Istent, mert valahogy várjuk az ő segítségét. De olyan idő, amikor teret adunk arra, hogy ő szólítson meg bennünket, arra is nagy szükségünk lenne, és odafigyelést igényel. Mózes elindult fel a hegyre. Bár arról nem ír a könyv, hogy milyen cél vezérelte őt, miért is akarta felkeresni az Istent, mit várt tőle, de mielőtt még felért volna a hegyre, azt olvassuk, hogy Isten már megszólította Mózest. Ő volt az, aki végül is kezdeményezte a beszélgetést vele, mégpedig egészen világos szándékkal szólította meg őt. Tovább adandó üzenetet bízott rá. Isten meg akarja kötni, vagy inkább újítani a szövetséget Izrael háza népével. Ahogy a Mózes könyvének írója leírja a szövetség kötés menetét, az mondhatjuk, hogy egészen szabályszerű volt, ugyanis minden emberek, népek között megkötött szerződés azzal kezdődött, hogy először tisztázták az előzményeket, aztán megfogalmazták a feltételeket, majd a szerződés vagy szövetségnek a tartalmát. Előzmények, feltételek, tartalom. És ha megnézzük, ez az ige szakaszunk is megfelel ennek a sorrendnek, ennek a szövetség szabálynak. Először is az előzmények. Mit olvastunk? Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg a népnek, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Ennek a népnek már van tapasztalata arról a valakiről, aki most szövetséget akar kötni velük. Az ő tettének, hatalmának, segítségének és kegyelmének köszönhető, hogy egyáltalán most itt állhattak a hegyjel szemben. Hogy nem a rabszolgasság igája alatt nyomorognak, hanem szabadon arra várnak, hogy találkozzanak végre atyáik Istenével, és vele egy életre szóló szövetséget, kapcsolatot kezdjenek. Isten felszólítja őket, hogy tudatosítsák magukban, hogy ő volt az, aki cselekedett életükben. És ráadásul nem egy szigorú, büntető Istenként mutatkozott meg, jelent meg az ő életükben. Nem büntette őket, pedig sokszor megérdemelték volna. Nem küldött rájuk ellenséget, vagy ha mégis, akkor mindig azzal a céllal, hogy aztán győztesként hozza ki őket ebből a háborúból, hogy ezáltal is megmutassa az erejét. Ennek ellenére Izrael sokszor panaszkodott. Itt a pusztában sem értették, hogy miért is kellett nekik kijönniük Egyiptomból. Ott legalább volt mit enniük, meginniuk. Ha még nehéz dolguk is volt, meg keményen kellett dolgozniuk, de legalább volt fedél a fejük felett, és volt mit enniük. De minden más is baj volt nekik. Isten, mint anya sasmadár jelenik meg előttük. Márpedig a sasmadár is kilöki a fiókáit a fészekből, ha eljött az ideje annak, hogy önállósodjanak, hogy megtanuljanak repülni. Rendkívül gazdag jelentése van ennek a szép természeti képnek. Hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon? A sas ugyanis, amikor repülni tanítja a kicsinyeit, és észreveszi, hogy azok már fáradnak, akkor alájuk repül, és kitárja az ő szárnyait, hogy a közel 2 méter fesztávú szárnyaikon megpihenhessenek az ő fiókáik. Néha alattuk repül, és elkapja őket, néha felettük repül, hogy megvédje őket a rájuk reselkedő veszélytől. Ahogyan Isten is tett a népével. Mindvégig ott volt mellettük. De ahhoz, hogy bírják a rájuk váró feladatokat, bírják majd a jövőjüket, szükségük volt az edzésre, a felkészülésre. De mindezt az atya óvó szárnyai alatt. Felszólítja hát őket, hogy tudatosítsák magukban, hogy Isten volt az, aki mindvégig ott volt mellettük. Testvéreim, mi mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy életünk eseményei miért úgy történnek, ahogy? Hogy ki áll mindezek mögött? A magunk sikereinek könyvelünk el mindent? A hibákért, meg nehézségekért, meg betegségekért, meg az Istent hibáztatjuk? Hát általában ezt szokta csinálni az ember, nem? De látjuk-e Istent mindenben? Látjuk-e, hogy mi történt valóban az ő akaratából, s mi az, ami épp a saját konokságunk, önzésünknek köszönhetünk. Látjuk-e, hogy mivel, mit akart Isten tanítani? Hogy hova akart vezetni bennünket? Hogy mennyire gazdagon körülvesz minket áldásaival? Mert igen, testvére, minden egyes nap megtapasztalhatjuk az ő csodáit, az ő áldásait, az ő ajándékait a mi életünkben. De olyan sokszor elvakítanak bennünket a nehézségeink, a problémáink, hogy semmit nem veszünk észre belőlük. Pedig Isten ma is bennünket is arra hív, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mint kitárt szárnyú sasmadár, Isten bennünket is ugyanúgy hordoz. De menjünk tovább, és nézzük meg a szövetségkötés feltételeit. Hogyan folytatódik Isten szava Mózeshez? Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Milyen szövetségről van is itt szó? Tekinthetünk úgy erre a szövetségre, mint amit most készülnek megkötni. De én még korábbra tekintenék vissza. Hiszen a szövetségkötés Izrael és Isten népe, Isten és Izrael népe között már jóval korábban megtörtént. Már Mózes első könyvének 12. fejezetéből is olvashatjuk, hogy miként kötött szövetséget Isten Ábrahámmal, s rajta keresztül aztán az ő utódaival, amikor nekik ígérte Kánaán földjét és áldásait. Hogyan fogalmaz Isten ezeken a helyeken? Nézzük meg! A 12. fejezetben ezt olvassuk. Nagy népé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Aztán a 13. fejezetben. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Vagy a 17. fejezetben. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszoporítom utódaidat. Szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is. Örök szövetségre, minden nemzedékükkel. Tehát Isten már jóval több generációval korábban megígérte a szövetségét és a föld ajándékát. És ez a szövetségkötés Isten tiszta kegyelmén alapult. Látjuk ezt? Nem várt az Isten érte cserébe semmit. Nem várt emberi cselekedeteket. Nem adott megtartandó törvényeket, amelyekért cserébe majd esetleg élvezhetik az ő áldásait. Tehát nem egy csere üzletről volt szó, nem az, hogy ha te megteszed ezt, akkor majd én is megteszem ezt. Ha majd te így viselkedsz, akkor majd én is ezt fogom tenni veled. Mert akkor már nem szövetségről, nem áldásokról lett volna szó, hanem ez egy üzlet lett volna tulajdonképpen. Kánaán földjét nem olyas van, aminek alapján ígérte oda Ábrahám utódainak, amit benne előre látott, mert ez az ígéretnek igazi természetét semmivé tette volna, és az többé nem ígéret, hanem szerződés lett volna. Isten ingyen, kegyelemből adta mindezt nekik, és kínálta fel Mózesen keresztül most is a népnek. Most sem kért semmit cserébe, csak hogy maradjanak meg ebben a szövetségben, amit már az ősatyáikkal kötött. Hogy hallgassanak a hangjára, vagyis hogy ő legyen, az egy Isten legyen továbbra is az Uruk, akit követni akarnak, akinek figyelnek az útmutatásaira, akiben bíznak, akire hagyatkoznak, aki ott van életük uraként és vezetőjeként, akire naponként figyelnek, aki az Atyuk. Hogy maradjanak meg ebben a kegyelmi szövetségben, ami már az övéké, ami már századok óta volt az övéké. Ekkor valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Ezt az állapotot önmagától az ember nem tudja elérni. Sem a legkorrektebb magatartás, sem az igazságosságra való legjobb törekvés útján, sem pedig a törvénynek való engedelmeskedés útján. Csak úgy lehetséges, ha elfogadják és megtartják azt a helyzetet, amelyet a féltő isteni szeretet vizsgáló szemei láttak meg. Ezt ígéri meg nekik Isten szövetségében. Ez a tartalma a szövetségnek, hogy bár Isten az Úr az egész földön, mégis különös helyet fognak elfoglalni ők Isten szívében. Mózes levitte az üzenetet a népnek. Azok pedig egy akarattal mit feleltek? Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Ezzel a mondattal adta fel Izrael Jahve tiszta kegyelmen alapuló szövetségét az emberi cselekedetek szövetségéért. Mert hogy mennyire elbizakodott kijelentés volt ez. Megtesszük. Nem azt mondták, hogy köszönjük, Urunk, de jó, hogy egy ilyen szerető Istenünk vagy. Hogy aki minden hibánk ellenére is ugyanúgy ott vagy mellettünk. Nem azt mondták, hogy na jó, talán megpróbáljuk. Igyekezni fogunk. Nagyon, nagyon igyekezni fogunk. Nem. Azt jelentették ki, hogy megtesszük, amit az Úr mond. De ugyan hogy lettek volna képesek megtenni? Láthatjuk a későbbiekben, hogy még csak a hegy lábánál voltak, és már elbuktak, amikor aranyból aztán szobrot készítettek maguknak, hogy azt dicsőítsék. Miért gondolja az ember, hogy képes önerőből Isten akaratát cselekedni? És megint ugyanennél a kérdésnél kötünk ki, amin már oly sok vasárnapon keresztül. Miért gondoljuk, hogy saját erőből tudunk hűek maradni, tudjuk őt követni? Miért akarunk állandóan tenni, kiérdemelni, ha egyértelműen úgysem vagyunk képesek rá? Miért olyan nehéz belátnunk, hogy kegyelemből élünk? Hogy Istenre vagyunk szorulva, hogy nélküle értelmetlen mindez. Miért olyan nehéz elfogadni a kegyelmet? De annyira fantasztikus látni, hogy Isten még ehhez a helyzethez is alkalmazkodik. Bár láthatjuk, hogy mennyire megváltozik aztán Istennek a viszonya, a reakciója, hogyan viszonyul a néphez, a hozzájuk való hozzáállása, mert hogy Amikor korábban nyilatkozott az ő népéről, vagy említette, hogy az elején is az ő utalt vissza az ő múltjukra, és ilyen szeretetteljes képeket használt, mint akár ez a sasszárnyon hordozlak, gyengéden viszonyult hozzájuk addig, azt láthatjuk, hogy ettől az eseménytől kezdve, mintha az Isten egy picit visszalépett volna, egy picit távolságot tartott volna, hiszen ha tovább olvassuk még ezt a fejezetet, akkor láthatjuk, hogy füstbe, sűrű füstbe borítva beszélt aztán Mózeshez. Hogy az ő hangja már nem kegyelmes, szerető hang volt, hanem mennydörgés és villámlás hangja. És hogy a népnek is meghagyta, hogy maradjanak szigorúan lent a hegy lábánál, és még csak ne is érintsék a hegyet. És ezután aztán odaadja Mózesnek, és Mózesen keresztül aztán a népnek a 10 parancsolatot, és az összes többi törvényt. Hogy tessék, akkor itt van. Ezt akartátok? Azt mondtátok, meg tudjátok tenni? Akkor lássuk, miként tudtok akaratom szerint élni és cselekedni. Az embereket pedig onnantól kezdve rettegés fogta el Isten irányában. Nyilván, hiszen a törvény ismerete folyamatosan szembesíti az embert arra, hogy azzal, hogy mennyire nem tud annak megfelelni. De testvéreim, ez az ige újra rá kell, hogy döbbentsen bennünket is a mi saját bűneinkre. Hogy magunkat taszítjuk kárhozatba azzal, hogyha nem fogadjuk el Istennek a kegyelmen alapuló szövetségét, hanem cselekedeteinken keresztül akarjuk kiérdemelni bármit is. Izrael példája inkább indítson bennünket is szüntelenül a kegyelem éhezésére, mert Isten elkészítette számunkra is a szabadulás útját. Tudta, hogy nem fog tudni sem Izrael népe, sem a későbbi világ megmaradni az ő útján, hogy senki nem fogja tudni teljesíteni az ő akaratát. Ezért egy új szövetséget hozott, amiben lehetőséget adott az embernek, hogy a hit útján találjon vissza a kegyelmét nyújtó Istenhez, mégpedig az ő fiában, Jézus Krisztusban, és az ő kereszten vállalt áldozatában. Pál apostol efezusiakhoz írt levelében ezt olvassuk, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetért, hogy senki se dicsekedjék. Lásd meg, hogy a te örök üdvösséget sem a saját szegényes fogadalmaidon és erőtlen elhatározásaidon, hanem Jézus Krisztus testének egyszer s mindenkorra való megáldoztatásán nyugszik. Lépj hát vele élő közösségbe. Rendezd az életed az ő útmutatása szerint, hogy te is megmaradhass az általa felkínált szövetségben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi emberi törekvésünket, hogy bár te kínálod a te áldásaidat, a te szövetségedet, a te ígéreteidet, az ajándékaidat, és mi mégis oly sokszor elutasítjuk azt, és a saját cselekedeteinkben bizakodunk, és saját magunk akarjuk kimunkálni, ahogy azt gondoljuk, hogy az helyes. Láttasd meg, Urunk, a mi bűneinket, hogy nélküled képtelenek vagyunk arra az életre, ami szerinted helyes, ami a te akaratod szerint való. És láttasd meg velünk azt, Urunk, hogy a saját törekvéseinkkel egyedül a kárhozat felé haladunk. Köszönjük, Istenünk, azt a mérhetetlen irgalmadat, hogy nem hagytad az emberiséget ebben, hogy nem hagytál minket sem a bűneinkben, hanem elküldted az egyszülött fiadat, hogy ő töltse be tökéletesen a törvényeket, hogy ő töltse be tökéletesen a te akaratodat, és hogy vállalta a kereszthalált is a mi bűneinkért. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelemből, irgalomból élhetünk. Segíts mindig a kereszthez borulni, és újra és újra visszatérni te hozzád, és elfogadni a te ingyen kínált kegyelmedet, ami bár számunkra ingyen van, de nagyon drága volt, hiszen a fiad életébe került. Köszönjük, Urunk, hogy Te szövetségre akarsz lépni velünk is, hogy Te kínálod mindannyiunk felé az evangéliumot, ad, hogy tudjunk élni ezzel a lehetőséggel, és elfogadni a Te ajándékodat. Amen.